21. fejezet, melyben az öreg Jack Bember neki iramodik kedvenc témájának, és elmeséli egy furcsa ügyfél történetét. Ho-ho, szólalt meg az öreg, akinek külsejét és magatartását az előző fejezet végén röviden leírtuk. Ó-ho, ki beszél itt a Holmbondról? Én beszéltem, uram, felelte Pickwick úr. Csak azt jegyeztem meg, hogy milyen furcsa öreg épületek vannak arrafelé. Ön, mondta az öreg, megvető hangon. Mit tud ön azokról az időkről, amikor fiatal emberek bezárkóztak a jogásznegyed elhagyott szobáiba, és éjjel-nappal örökké csak olvastak, míg a sok éjszakai tanulás megzavarta az eszüket, és a szellemi erejük is teljesen kimerült. Míg a reggeli napvilág sem hozott már nekik enyhülést, felfrissülést, s míg végül az ócska meddő könyvekre pazarolt természetellenes buzgalmukban ifjúi erejük összeroppant. Mit tud ön, aki csak jóval később és változott időkben ismerte meg azt a helyet? Mit tud ön azokról, akik lassanként sorvadozva pusztultak el, vagy akiket a gyorsan emésztő betegség ragadott el? A nagyszerű élet és a kicsapongás áldozatairól, akik ott mentek tönkre azokban a szobákban. Mit gondol? Hány szerencsétlen pereskedő támolygott ki kétségbe esve az ügyvéd irodájából, és miután hasztalan esdekelt irgalomért a Temze habjai közt keresett nyugalmat, vagy a börtönben menedéket. Nem közönséges épületek azok, uram. Ódon falaiknak egyetlen olyan burkoló deszkája sincs, amely, ha emlékezni és beszélni tudna, ne lépne ki a helyéről, s ne beszélné el a maga szörnyű történetét, mely az életregénye, uram. Az életregénye. Bármilyen hétköznapinak látszanak is ma már ezek az épületek, én azt mondom önnek, hogy átkozott, ódon falak ezek, s szívesebben végighallgatnék akármilyen ijesztő című rémtörténeteket, mint ezeknek az öreg irodáknak az igazi történetét. Az öregnek ez a váratlanul erélyes felbuzdulása és a tárgy, amely kiváltotta belőle, olyan sajátságos hatással volt Pickwick úrra, hogy hamarjában nem tudott mit felelni. Az öreg azonban hamarosan megint lecsillapodott, és az arca újra fölvette előbbi üres kifejezését. De nézzük őket más világításban, a legköznapibb és a legkevésbé regényes szempontból. A lassú kínzásnak micsoda remek helyei! Gondoljunk arra a nyomorult emberre, aki utolsó fillérét is elköltötte, koldussá lett, kiszipolyozta a barátait, hogy arra a pályára léphessen, amelyen sohasem fogja megkeresni a betevő falatját. Bizakodás, várakozás, remények, csalódás, rettegés, nyorgás, szegénység, füstbe ment tervek, és végül befejezi pályafutását, mint öngyilkos. Vagy esetleg, mint rongyos, iszákos kórhely. No, nincs igazam. És az öreg, a kezeit dörzsölve, diadalmasan nézett körül, mint akinek sikerült kedvenc témáját új szempontból megvilágítani. Pickwick úr kíváncsian nézte az öreget, a társaság többi tagja pedig csöndesen mosolygott. Beszélhetnek nekem a német egyetemekről. Heidelbergi romantikáról, mondta a kis öreg. Mit? Van idehaza is elég romantika, míg a szomszédba se kell menni érte, csak nem jut eszébe senkinek. Annyi bizonyos, felelte Pickwick úr nevetve, hogy eddig eszembe sem jutott, hogy a Holborn ügyvéd irodái és a jogásznegyed épületei között romantikát keressek. Hát persze, hogy nem, felelte a kis öreg. Hogy is jutott volna eszébe? Az egyik barátom szokta mindig kérdezgetni, ugyan mi különös van ezekben a házakban. Furcsa, öreg épületek, feleltem én, de hogy furcsák, felelte ő. Nagyon elhagyatott helyez, mondtam én, de hogy elhagyatott, felelte ő. Egy reggel azután, amikor éppen ki akarta nyitni az ajtaját, megütötte a guta. Fejjel esett neki a saját levélszekrényének, és úgy maradt ott, nekidülve belülről az ajtajának, 18 álló hónapig. Mindenki azt hitte, hogy elutazott. És hogy találták meg végül? Kérdezte Pickwick úr. Mivel, hogy 2 éven át nem fizetett lakbért, az ügyvédi kamara úgy döntött, hogy fel kell törni az ajtaját, ami meg is történt. Kifeszítették a zárat, és egy kék kabátos, fekete térnadrágos, sejemharisnyás, és borzasztóan poros csontváz esett a portás karjai közé, aki elsőnek nyitott be az ajtón. Furcsa, ugye? Legalábbis szokatlan, egy kissé, nem igaz? A kis öreg félre billentette a fejét, és kimondhatatlan gyönyörűséggel dörzsölgette a tenyerét. Még egy hasonló esetet tudok, mondta a kis öreg, miután a vihogást bizonyos fokig abba hagyta. A Clifford's Inn-ben történt. Egy mansárdlakás lakója, rossz hírű ember, bezárkózott hálószobájának a fali szekrényébe is bevett egy adag arzént. A házfelügyelő azt hitte, hogy megszökött. Kinyitotta a lakást, és kiragasztotta a cédulát, hogy kiadó. Jött egy másik ember. Kibérelte a lakást, bebutorozta és beköltözött. De hát hogy nem bírt aludni? Mindig nyugtalan volt, nem találta a helyét? Furcsa, gondolta magában. Majd a másik helyiséget használom hálószobának, emezt pedig dolgozószobának. Meg is történt az átrakodás. És egész éjjel nagyon jól aludt ettől fogva, de egyszerre csak azon vette észre magát, hogy esténként nem tud olvasni. Hideges lesz, nyugtalan. Folyton csak a gyertyáját koppangatja, és nézelődik jobbra, balra. Meg nem fogadom, hogy mi ez, mondta magában, amikor egy este hazajött a színházból. És egy pohár hideg rogot ivott, háttal a falnak támaszkodva. Nehogy megint azt képzelhesse, hogy van valaki a háta mögött. Meg nem foghatom, hogy mi ez, gondolta, s ebben a pillanatban megakadt a szeme a fali szekrényen, amely mindig be volt zárva, s hideg borzongás futott végig rajta. Már azelőtt is többször éreztem ezt a furcsa borzongást, mondta magában. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy a fali szekrény körül valami nincs rendben. Erőt vett magán. Összeszedte minden bátorságát. A piszkavassal egyet-kettőt ütött az árra, fölnyitotta az ajtót, és bizony a sarokban ott állt a régi szoba úr. Fel egyenesedves, görcsösen összeszorított kezében egy kis üvegcsét tartott, az arca pedig, no mondhatom. Miután a kis öreg befejezte a történetét, megint kárörvendő vigyorgással nézett szét a megdöbbent hallgatóságon, amely nagy figyelemmel leste a szavát. Milyen különös dolgokat mesél ön nekünk, uram, mondta Pickwick úr, aki pápa szemén keresztül figyelmesen nézte a kis öreg arcát. Különös dolgok, mondta a kis öreg, szamárság. Csak azért különösek az ön szemében, mert eddig semmit sem tudott mindenről. Mulatságosak, de nem szokatlanok. Mulatságosak, kiáltotta fel Pickwick úr. Hát persze, hogy mulatságosak, talán nem, felelte a kis öreg. Ördögi pillantással, aztán feleletesen várva így folytatta. Ismertem egy másik embert is, lássuk csak. Lehet már vagy 40 esztendeje. Aki a jogásznegyed legősibb részén bérelt egy régi dohos rozog a lakást, amely már hosszú esztendők óta lakatlanul állt és le volt zárva. Egész csomó rém történet járt szájról szájra arról a lakásról, és annyi bizonyos, hogy nem volt nagyon barátságos hajlék. De az illető szegény ember volt, a lakás pedig olcsó, ennél fogva még akkor is kibérelte volna, ha tízszer olyan rossz lett volna, mint amilyen volt. Sok korhat bútordarabot is át kellett vennie, ami a falba volt építve. S a többi között volt ott egy nagy, üvegajtós, szuvette iratszekrény, belül zöld függönnyel, amelynek semmi hasznát nem vehette, mert irományai nem voltak, ami pedig a ruhatárát illeti, azt mind a testén hordta, úgyhogy ez sem volt nagyon a terhére. Minden holmiát odavitte. Egy targoncán elfért az egész. És úgy helyezte el a lakásban, hogy a négy szék lehetőleg egy tucatot mutasson. Esténként letelepedett a tűz mellé. Megivott egy pohárral a két gallon viszkiből, amit hitelbe hozatott, és eltűnődött, hogy ki fogja fizetni valaha is. És ha bekövetkeznék ez az eset, hát hány esztendő kellene hozzá? Amikor pillantása az üvegajtós iratszekrényre tévedt. Ó, Istenem! Így sóhajtott fel. Ha nem kellett volna ezt az ocsmány szekrényt átvennem azon az áron, ahogy a vénzsibárus felbecsülte, hát most vásárolhatnék valami haszna vehető holmit a pénzen. Annyit mondhatok neked, vén cimbora. Szólt hangosan a szekrényhez, mert nem volt senki, akivel beszélgetett volna. Ha többe nem kerülne összetörni vén bordáidat, mint amennyit utána érnél, nagyon hamar befűtenék veled. És alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, Úgy rémlett neki, mint a szekrény gyomrából egy halk nyögéshez hasonlatos hang tört volna elő. Eleinte nagyon megijedt, de a következő pillanatban már arra gondolt, hogy ez nem lehet más, mint valamelyik fiatal kollégája a szomszéd lakásban, aki talán most jött haza valami mulatságból. Úgyhogy fölrakta a lábát a kandalló rostéjára, s a piszkavas után nyúlt, hogy felszítsa a tüzet. Ebben a pillanatban újra megszólalt a hang. Az egyik üvegajtó szép lassan kinyílt, s egy sápadt, kiaszott alak vált láthatóvá, elnyújt piszkos öltözetben, aki egyenesen állt a szekrényben. Nagy, szikárember volt, arca törődött a gondtól és a szenvedéstől. Bőrének a színe azonban, s azon kívül az egész kísértetés és átszellemült, mi volt arra valót, hogy nem-e földről való. Kicsoda ön? Kérdezte az új lakó, elsápadva. De azért fölemelte a piszkavasat, és megcélozta vele a jelenség fejét. Kicsoda ön? Ne vágd hozzám azt a piszkavasat, felelte a jelenség. Akármilyen biztos a kezed, ez a vas csak keresztül hatolna rajtam, és belevágódnék mögöttem a szekrény falába. Én kísértet vagyok. És mit keres itt nálam? Dadogta a lakó. Ebben a szobában omlott össze az én földi boldogságom, s itt jutottam Koldusbotra, gyermekeimmel együtt. Ebben a szekrényben őrizték egy hosszú, nagyon hosszú pörnek az iratait, melyek az évek során valóságos halommá tornyosodtak. S amikor engem sírba vitt a sok csalódás és bánat, ebben a szobában két ravasz hárpia osztozott meg a nagy vagyonon, amelyért én egy egész keserves életen át küzdöttem, s amelyből az én szerencsétlen gyermekeim egy fillért sem láttak. Elriasztottam őket erről a helyről, és azóta minden éjszaka feljárok ide, mert csak ebben az időben járatok vissza a földre, hosszú és keserves szenvedéseim színhelyére. Ez a szoba az enyém, engedd át nekem. Ha mindenáron ragaszkodik ahhoz, hogy minden éjszaka itt kísértsen, mondta az új lakó, akinek a szellem hosszadalmas előadása alatt volt ideje visszanyerni a lélek jelenlétét, én ezer örömmel átengedem önnek ezt a lakást. De engedje meg, hogy egy kérdést intézzek önhöz. Beszéljen, mondta a jelenség roppant komoly hangon. Nos, így szólt a lakó. Amit mondani akarok, az nem az ön személyére vonatkozik, mert hiszen egyaránt alkalmazható minden kísértetre, akiről valaha is hallottam. De némiképp mégiscsak furcsának találom, hogy amikor módjukban van ellátogatni a legszebb helyekre a világon. Mert hiszen, ha jól tudom, önök térbeli korlátokat nem ismernek. Mégis mindig éppen azokra a helyekre járnak vissza, ahol olyan nagyon boldogtalanok voltak. Lelkemre, nagyon igazad van, felelt a szellem. Ez még eddig soha nem jutott eszembe. Amint látja, uram, folytatta a lakó, ez a szoba elég kényelmetlen. Külseje után ítélve erről a szekrényről sem merném azt állítani, hogy teljesen féregmentes. S meg vagyok győződve róla, hogy ennél sokkal barátságosabb szállást találhatna, nem is beszélve arról, hogy a londoni éghajlat milyen kedvezőtlen. Nagyon igaza van, uram, felelte a kísértet udvariasan. Idáig ez fel sem tűnt nekem. Meg is próbálom rögtön, hogy jól esnék-e egy kis levegőváltozás. És csak ugyan, mi alatt beszélt, már tünedezni is kezdett. A lába már egészen eltűnt. Uram, kiáltotta utána a lakó, ha volna oly szíves és közölni a többi urakkal és hölgyekkel is, akik a régi, lakatlan házakat szokták kísérteni, hogy sokkal kellemesebb helyekre is járhatnak, hát ezzel nagy szolgálatot tenne az emberiségnek. Majd szólok, felelt a szellem. Mi, hazajáró lelkek, igazán nagy bolondok lehetünk. Nagy bolondok. Fel sem tudom fogni. Hogy lehettünk olyan ostobák? Azzal a kísértet eltűnt. És az a legérdekesebb a dologban, tette hozzá a kisöreg, és ravasz pillantással nézett szét rajtuk, hogy nem is tért vissza soha többé. Nem rossz történet, ha igaz, mondta a berakott ingombos ember, és új szivarra gyújtott. Ha igaz, kiáltott fel az öreg mélységesen megvető pillantással. Még megérem, tette hozzá Lautenhez fordulva, hogy legközelebb azt mondja, hogy a furcsa ügyfél története sem igaz, ami akkor esett meg, amikor még egy ügyvédi irodában dolgoztam. Még majd megérem. Arról a történetről nem mondok semmit, tekintettel arra, hogy sohasem hallottam, jegyezte meg a berakott ingombok tulajdonosa. Nagyon szeretném, ha újra elmesélné, mondta Pickwick úr. Mesélj át el, biztatta Lauten is. Rajtam kívül senki sem hallotta még, és már én is szinte egészen elfelejtettem. A kis öreg körülnézett a társaságon, és a pillantása még szörnyűbb volt, mint eddig. Mintha diadalmaskodva nézné, hogy milyen kíváncsiság és figyelem ült ki a többiek arcára. Aztán megvakarta az állát, föltekintett a mennyezetre, mintha emlékező tehetségét akarta volna rendbeszedni, és belefogott a következő történetbe. A kis öreg elbeszélése a furcsa ügyfélről. Hogy hol és miképp tudtam meg ezt a rövidke történetet, mondta az öreg, az mellékes. Ha olyan sorrendben akarnám elmondani, ahogy a tudomásomra jutott, a közepén kellene kezdenem, és a végére érve vissza kellene térnem az elejére. Elég annyit mondanom, hogy egy-egy mozzanatát saját szememmel láttam. A többi részletéről pedig biztosan tudom, hogy úgy történt, és még most is sokan élnek, akik nagyon jól emlékeznek az egészre. A Borófő utcán, a Szent György templom közelében, és az utcának ugyanazon az oldalán áll, mint mindenki tudja, az adósok börtönei közül a legkisebb, a Marsalszi fogház. Habár mostanában már korán sem olyan csúf piszokfészek, mint amilyen valaha volt, még ebben a mai különb állapotában sem nagyon vonzza a tékozlókat, és nem nagy vigasztalására szolgál a meggondolatlan és könnyelmű embereknek, akik oda kerültek. A halálra ítélt éppen akkora területen sétálhat és levegőzhet a Newgate börtön udvarán, mint a fizetésképtelen adós a Marsalszíben. Lehet, hogy csak az én rögeszmém, vagy az is lehet, hogy csak azért, mert régi emlékeim fűződnek ehhez a helyhez, de Londonnak ezt a részét ki nem állhatom. Szép szélesek itt az utcák, tágasak a boltok, a robogó kocsik zaja, a szakadatlanul hömpölygő járókelők kopogása a járdán soha nem szünetel. Lármás, és élénk forgalomtól visszhangzik itt minden, kora reggeltől éjfélig. De a mellékutcák szűkek és nyomorúságosak. A sűrűn lakott házakban az ínség és a bűn ütött a nyárt. Nélkülözés és boldogtalanság szorong egymás mellett ezekben a szűk börtönökben, mintha valami sötét, szomorú fátyol borulna az egész képre, legalábbis nekem úgy rémlik. És beteges, szegényes, nyomorúságos szint kölcsönöz az egésznek. Sokan, akik azóta örök álomra hunyták le szemüket, elég jókedvűen néztek körül, amikor először léptek be a Marsalszi fogház kapuján, mert az embert rendszerint nem csüggeszti el rögtön a balsors legelső kemény ökölcsapása. A férfi még bízik a ki nem próbált jó barátokban. Eszébe jut, hogy a cimborái hányszor ajánlották fel segítségüket saját jószántukból, amire akkor még nem volt rászorulva. Remél. A boldog tapasztalatlanság bizakodásával, és ha meghajolt is az első csapás súlya alatt, lelkében mégis kihajta remény, virágba is borul egy időre, amíg a csalódás és az elhagyatottság folytó lehelletétől el nem fonnyad. Milyen hamar beestek azok a szemek, s milyen fénytelenül meredtek elő sovány arcukból, mely csontig aszott az éhségtől, s melyet elsápasztott a börtön levegője. Bizony, abban az időben nem volt puszta szóvirág, ha azt mondták, hogy az adósok a megváltás reménye és a szabadulás kilátása nélkül rothadtak el börtönükben. A régi kegyetlenséget ugyan enyhébb bánásmód váltotta fel azóta, de azért még ma is megtörténnek olyan szörnyűségek, hogy majd meghasad az ember szíve. 20 évvel ezelőtt ezt a kikövezett utat egy asszony meg egy gyerek járt a sűrűn, nap-nap után, minden áldott reggel megjelentek a börtön kapujában, és sokszor megesett, hogy egy nélkülözésben meg gyötrődésben között és átvirasztott éjszaka után 1 órával korábban érkeztek, s ilyenkor a fiatal anya szép csöndesen visszafordult. Elvezette a gyermeket az öreg hídra, felemelte a 2 karjával, hogy megmutassa neki a csillogó vizet, melyen elömlött a reggeli verőfény, hadd lássa a gyermek, hadd örüljön neki, hogy munkára és mulatságra való nagy és lázas készülődéstől mennyire megélénkült a folyam már a kora reggeli órákban. De csak hamar letette megint a gyermeket, Eltakarta kendőjével az arcát, és úgy patakzottak a könnyei, hogy a szeme világa is elhomályosult, mert a gyermek sovány, meggyúlt arcanyuma nem látszott az örömnek, vagy akár az érdeklődésnek is bármi iránt. Ami kevés emléke volt a gyermeknek, az is mind egyféle volt, és szüleinek szegénységére és nyomorúságára emlékeztette. Órák hosszat elült az anyja térdén, és gyermeki részvéttel nézte a könnyeket, melyek a szegény asszony szemébe gyűltek, s végigőrültek az arcán. Aztán csöndesen elsompolygott egy sötét sarokba, és ott sírdogált, míg el nem aludt. Az élet zord valósága, a legkeményebb nélkülözésekkel súlyosbítva, amilyen az éhség és a szomjúság, a hideg és a nyomor, ránehezedett a gyermekre, mióta csak az eszét tudta szegény. Úgyhogy csak korára és külsejére nézve volt gyermek, de nem tudott jó ízűen gondtalanul nevetni, és nem csillogott a szeme, mint más gyereknek. Az apja, meg az anyja nagy aggodalommal látta mindezt, alig mertek egymásra nézni, vagy kimondani, amit gondolnak. Az erős, egészséges férfi, aki megerőltetés nélkül bírta volna a legnehezebb munkát, a túl zsúfolt börtön egészségtelen levegőjében, a tétlenség és magányosság súlya alatt szemlátomás sorvadni kezdett. A gyönge törékeny asszonyt a testi és lelki kór egyesült erővel hajtotta a sír felé. A gyermek közel volt a halálhoz. Beállt a tél, s vele együtt a hetekig tartó hideg, meg az olmos eső. A szegény asszony egy nyomorúságos szobát bérelt, közel az ura börtönéhez. És noha ezt a költözködést az egyre szorongatóbb szegénység tette szükségessé, a szegény asszony most mégis boldogabb volt, mert közelebb lehetett az urához. Két hónapon át minden reggel ott volt a gyermekével együtt, amikor a börtönkapuját kinyitották. Egy nap elmaradt az asszony, ami először történt meg. Másnap reggel ismét eljött, de már csak egyedül. A gyermek meghalt. Akik hideg közönnyel a szegény emberek haláláról úgy beszélnek, hogy a halottnak csak jó, mert megszabadult szenvedéseitől, a családtagoknak pedig jó, mert csak megszabadultak egy nehéz tehertől. Mondhatom, hogy akik így beszélnek, azoknak fogalmuk sincs róla, milyen fájdalommal jár az ilyen veszteség. Egy néma, gyöngéd, szerető tekintet. Amikor minden szem hidegen fordul el tőlünk, az a tudat, hogy van mellettünk egy emberi lény, aki szeret bennünket, és velünk érez. Amikor a többiek mind elhagytak már, legnagyobb szomorúságunkban is olyan vigasz, olyan támasz, olyan megnyugtatás, amit nem lehet pénzzel megvásárolni, sem erőszakkal megszerezni. A gyermek órák hosszat elüldögélt szülei lábánál, kis kezét türelmesen összekulcsolva, s vézna sovány arcocskáját rájuk emelve. Látták őt napról napra jobban sorvadozni, és bár a kurta élete örömtelen volt is, és meglelte immár azt a békességet és nyugalmat, mely egy gyermek létére ezen a földön meg nem ismerhetett, elvesztése mégis mélygyászba borította a szülőket. Akik látták a fiatal anya megváltozott arcát, tudták jól, hogy a halál hamarosan véget vett majd szenvedéseinek és megpróbáltatásainak. Férjének fogolytársai nem akarták nyomorúságában és bánatában háborgatni, s átengedték neki a kis szobácskát, melyet addig két társával osztott meg. Az asszony most urával együtt lakta a szobát. Fájdalom és reménység nélkül hervadt mind jobban a sír felé. Egy este elszenderült az ura karjai között. A férfi odavitte nyitott ablakhoz, hogy a friss levegőtől magához térjen, amikor a hold fényénél, mely rásütött a nő arcára, olyan szörnyű változást vett észre a vonásain, hogy könnyű terhe alatt is remegni kezdett, mint egy gyámoltalan gyermek. Ültes le, George, mondta bágyadtan az asszony. Az ura szót fogadott. Ő maga is leült melléje. Tenyerébe hajtotta az arcát, és könnyezni kezdett. Nehéz szívvel válok meg tőled, George, mondta a nő. De Isten akaratos, nyugodj meg benne az én kedvemért. Ó, milyen hálás vagyok, hogy a fiunkat magához vette. Ő most már boldog, odafönt a mennyben. Mihez fogott volna szegény idelent a földön az édesanyja nélkül? Nem halhatsz meg, Méri, nem halhatsz meg, kiáltotta a férfi, felugorva. Föl és alá futkosott a szobában, öklével a homlokát verte. Aztán megint visszaült a felesége mellé, karjaiba vette, és kissé nyugodtabban folytatta: tér magadhoz, édes drága lelkem, kérlek, tér magadhoz, meg fogsz gyógyulni. Soha, George, én már soha többé nem gyógyulok meg, mondta a haldokló asszony. Temettes szegény kisfiú mellé. De ígérd meg, hogyha valaki szabadulsz erről a rettenetes helyről is, gazdag leszel, elvitesz bennünket valami csöndes kis falusi temetőbe messzire, nagyon messzire innen, ahol békésen nyugodhatunk. Édes George, ígérd meg ezt nekem. Megígérem, megígérem, mondta a férfi, és szenvedélyesen térdre vetette magát az asszony előtt. Szólj hozzám, Méri, csak még egy szót, nézz rám csak még egyszer. Elhallgatott, mert a nyakába fonódó karok megmerevedtek, és elnehezültek. Mély sóhaj szakadt ki az asszony fonnyat kebléből. Ajkai megmozdultak, és az arca mosolyra terült. De az ajkak vértelenek voltak, és a mosoly kísértetiesen megmerevült, és odafagyott az arcára. A férfi magára maradt a világban. Azon az éjszakán nyomorúságos szobájának komorcsönnyében és magányosságában a szerencsétlen ember letértett a felesége holtteste mellé, s miután Istent hívta tanúnak, iszonyatos fogadalmat tett, megesküdött rá, hogy attól a perctől fogva annak szenteli életét, hogy megbosszulja felesége és gyermeke halálát. Hogy azon túl a halála órájáig minden erejét erre az egy célra fogja felhasználni, hogy bosszúja rettenetes lesz és telhetetlen, gyűlölete örök és oltatatlan, s azt, aki ellen bosszút esküdött, ha kell, üldözni fogja a világ végéig. A szörnyű kétségbeesés és a szinte ember fölötti indulat egyetlen éjszaka alatt olyan borzasztó pusztítást vitt végbe az arcán és az alakján, hogy raptársai rémülten húzódtak félre, amikor elment mellettük. A szeme kidüllett, és véreres volt. Arca fehér, mint a halál, és a termete megrokkant. Nagy lelki kínjában majdnem szétharapta az alsó ajkát, s a vér, amely a szájából kiserkent, végigcsurgott az állán, és beszennyezte ingét és nyakkendőjét. Nem sírt, nem panaszkodott, de tétóva nézése és nyugtalan viselkedése, amint felalá járkált az udvaron, elárulta, hogy milyen lázas indulatok fornak benne. Felesége holttestét rögtön el kellett vitetnie a börtönből. A legteljesebb nyugalommal fogadta ezt a hírt, beletörődött az intézkedésbe. A börtönnek csak nem minden lakója összegyűlt, hogy láthassa, amikor elviszik a halottat. Jobbról is balról is félrehúzódtak, amikor az özvegy férj megjelent. Gyors léptekkel jött előre, és a börtön kapuja mellett, egy kis elkerített helyen megállt egyedül, ahonnét a sokaság ösztönszerű tapintattal visszahúzódott. Négy ember vitte a vállán lassú lépésben a gyalulatlan deszkakoporsót. A tömeg halotti csendben állt. Csak az asszonyok siránkozása és a halott vívők kopogó léptei hallatszottak. Amikor odaértek a gyászoló férfi elé, egyszerre megálltak a koporsóval, George a koporsóhoz nyúlt, gépiesen megigazította a leplet, amelyen le volt takarva, és intett az embereknek, hogy menjenek tovább. A kapuban álló börtönőrök levették kalapjukat, amikor a koporsó odaért, és a következő pillanatban már becsukódott a nehéz vasajtó a menet mögött. A szerencsétlen ember rámerett a tömegre, üres tekintettel, aztán végig zuhant a földön. Heteken át éjjel-nappal virrasztottak mellette, mert a legborzasztóbb lázálmok gyötörték, de sem veszteségének tudata, sem fogadalmának emléke nem hagyta el egy pillanatra sem. Lázos delíriumában szem előtt eszeveszett gyorsasággal kergette az egyik kép a másikat, egyik színhely a másik után száguldott el előtte, de valamiképpen mind összefüggött azzal a nagy céllal, amely eltöltötte lelkét. Végtelen tengeren vitorlázott, feje fölött vérvörös volt az égbolt, és a haragos hullámok rettenetes dűvel tornyosultak és tajtékzottak minden oldalról. Egy másik hajó is járt előttük, viaskodva és vergődve a bömbölő viharban, vitorlái szétrongyolódva lobogtak az árbocról, és a födélzete tele volt emberekkel, akiket a szél a hajó oldalához söpört, és az óriási hullámok minduntalan átcsaptak rajtuk, és nem egy szerencsétlen áldozatot sodortak le a tajtékzó tengerbe. A hajó keresztül fúrta magát a harsogó víztömegen, s ellenállhatatlan gyorsasággal és erővel szinte repülve szelte a hullámokat, aztán neki rohant az előtte járó hajónak, és összezúzta a farát. Abból az óriási zűrzavarból, mely a süllyedő alkotmány körül támadt, kihallatszott az emberek éles sikoltozása. 100 szerencsétlen vízbe fúló segélykiáltása, egyetlen vérfagyasztó üvöltésbe olvadt úgy, hogy még az elemek haragos zajongását is túlharsogta, és úgy szólt, úgy visszhangzott, mintha csak keresztül hasítana a levegőt, az égboltot, az óceánt. De mi ez? Egy ősz, öreg ember feje bukkan fel most a vízszínén, és rémült arccal segítségét kiabálva vergődik a hullámok között. Csak egy pillantás, és ő már is leugrott a hajó oldaláról, és hatalmas csapásokkal úszott feléje. Odaért hozzá, szorosan melléje került. Igen, ezek az ő vonásai. Az öreg ember észrevette őt, és hasztalanul igyekezett menekülni előle. George keményen megragadta és húzta magával a víz alá, lejjebb, egyre lejjebb, 50 ölnyi mélységbe. Az öreg ellenállása minnyomban gyengült, s végül teljesen megszűnt, megfulladt. George megölte őt, és beváltotta fogadalmát. Mezítláb is egymagában járta a végtelen sivatag izzó homokját. Folytogatta és vakította a homok. A csillogó, finom szemek behatoltak a bőre alá, és úgy szurkálták, hogy majdnem beleőrült. Óriási homoktölcsérek, melyeket a szélvész ragadott magával, és a forró nap áthevített, mint bolygó tűzoszlopok jártak előtte a messze távolban. Lábánál szétszórva utasok csontjai fehér lettek, akik ebben a szörnyű sivatagban pusztultak el. És szörnyű, éles világosságban volt minden, amit maga körül látott. Iszonyatos, rémséges képek tárultak eléje mindenfelől, ameddig csak a szem ellátott. Hiába erőlködik, hogy segítségét kiáltson, nyelve odaragad az ínyéhez, és félőrülten törtett tovább a szerencsétlen. Természet fölötti erőt érez magában, s átlábul a homokon, amíg a fáradtságtól és a szomjúságtól kimerülve eszméletlenül le nem rogy a földre. De micsoda friss és nedves illat téríti magához? Miféle csobogás ez, amit hall? Víz. Csak ugyan. Forrás volt és tiszta, friss vize. Ott csörgedezett a lábánál. Nagyot húzott belőle, és alig, hogy sajgó testét kinyújtóztatta a parton, már is üdítő, édes álomba merült. Közelgő léptek zaja ébresztette fel egy ősz, öreg ember tántorgott feléje, hogy égő szomját oltsa. Megint ő volt. Átnyalábolta az öreget, és visszatartotta a víztől. Az öreg rettenetesen vergődött, és vízért kiáltott, csak egy csepp vízért, hogy megmentse az életét, de ő szorosan fogta az öreget, és mohó szemmel gyönyörködött halál küzdelmében. És amikor a feje élettelenül hanyatlott a mellére, a holttestet elrúgta magától. Amikor kezdett gyógyulni, és az öntudata visszatért, arra ébredt, hogy gazdag ember és a maga ura, mert apját halva találták az ágyában. Azt az apát, aki hagyta volna őt meghalni a börtönben. És aki nem csak hagyta volna, hanem valóban hagyta is elpusztulni az ínségben és a szívfájdalomban, amelyre nincsen gyógyszer. Hagyta is elpusztulni azokat, akik drágábbak voltak George-nak a saját életénél is. Nem átallotta volna mindenből kitagadni a fiát, de erejében és egészségében bizakodva addig halogatta a dolgot, amíg elkésett vele. Most aztán a más világon fogcsikorgatva gondolhat rá, hogy mulasztása milyen dúsgazdaggá tette a fiát. Erre ébredt fel George, és még egyébre is. Ráeszmélt életének egyetlen céljára, eszébe jutott, hogy a gonosz ellenség feleségének az apja volt. Az az ember, aki őt börtönbe vetette, és aki elűzte küszöbéről tulajdon leányát és unokáját, amikor térden állva esdekeltek irgalomért. Ó, hogy elátkozta gyöngességét, ami miatt nem kelhetett fel, és nem láthatott hozzá rögtön bosszújának végrehajtásához. Elvitette magát arról a helyről, ahol annyi gyász és csapás érte, és meghúzódott a tengerpartján egy csöndes kastélyban. Nem abban a reményben, hogy visszanyeri lelki békességét és boldogságát, hiszen mind a kettőt örökre elvesztette, de hogy megint erőre kapjon, és kedvenc tervével foglalkozhassék. És ezen a helyen egy ördögi véletlen alkalmat adott neki, hogy rettenetes bosszúját megkezdhesse. Nyár volt. George, sötét tépelődésbe merülve, alkonyat felé, rendszerint elhagyta magános otthonát, és végig sétált a sziklák között egy keskeny ösvényen, mely egy elhagyatott, kietlen helyre vezetett, és amely bolyongásai közben megragadta felizgatott képzeletét. Itt leült, egy lehullott szikladarabra, arcát a két tenyerébe hajtotta, és elüldögélt órák hosszat, míg a feje fölött meredező komor sziklák megnyúlt árnyéka gyászos, sűrű sötétséggel be nem födött mindent körülötte. Egy csöndes nyári estén megint ott ült a rendes helyén, és szokott módján néha-néha fölvetette a fejét, hogy tekintetével kövesse egy sirályröptét, vagy pedig végigkísérje azt a fényes bíborsávot, mely a tenger közepén kezdődött, és elnyúlt hosszan, egészen a széléig, ahol a lenyugvó nap a vízbe bukott, amikor hirtelen hangos segélykiáltás törte meg a mély csöndet. George figyelni kezdett, mert nem volt bizonyos benne, hogy jól hallott-e, amikor újra fölhangzott a segélykiáltás, még nagyobb erővel, mint először. Talpra ugrott és futni kezdett abba az irányba, amerről a hang jött. Egyszerre minden világos lett előtte. Néhány elszólt ruhadarab hevert a parton, nem messzire a tengerben egy emberfej tűnt fel a hullámok között, a parton pedig egy öregember futkosott fel alá, kétségbe esetten tördelve a kezeit és segítségét kiáltozva. A fölépült beteg, aki már visszanyerte erejét, letépte magáról a ruhát, és a víz felé rohant, azzal a szándékkal, hogy utána úszik a fuldoklónak és kimenti. Gyorsan, uram, siessen az égre, kérem, mentse meg az Isten szent szerelmére. A fiam, az egyetlen fiam, kiáltotta az öreg őrjönkbe, és George felé sietett. Az egyetlen fiam, uram, is vízbe fullad az apja szeme láttára. Alig mondta ki az öreg az első szót, amikor George hirtelen megtorpant, összefonta a karját, és meg sem moccant többé. Nagy Isten, kiáltott fel az öreg, hátra tántorodva. Heiling! George Heiling mosolygott, és egy szót sem szólt. Heiling, ismételte az öreg magán kívül. A fiam, Heiling, az én szerencsétlen fiam, nézze, nézze! És a kétségbe esett apa lélek szakadva mutatott oda, ahol a fiatal ember a hullámok közt fuldokolt. Hallja, mondta az öreg, megint kiáltott, még él. Heiling, mentse meg! George megint csak mosolygott és mozdulatlanul állt, mint a kőszobor. Nagyon megbántottam önt, ordított az öreg térdre hullva, és a kezeit összekulcsolva. Bosszulja meg magát, vegye el mindenemet, az életemet, lökjön bele a tengerbe, és ha emberi erővel meg tudom állni, hát meghalok anélkül, hogy viaskodnék az életemért. Tegye meg, Heiling, csak mentse meg a fiamat. Olyan fiatal még, Heiling, olyan fiatal még ahhoz, hogy meghaljon. Ide hallgasson, mondta George, s vadul megrázta az öreg csuklóját. Fogad, fogért. Életet életért. És ez itt egy ember élet. Az én gyermekem is úgy halt meg az apja szeme láttára. Sokkal hosszabb szenvedés után, sokkal kínosabb halállal, mint ahogy ez a fiatal naplopó. Nénye vagyonának eltékozója pusztul el itt, mi alatt beszélek. Ön akkor csak nevetett. Arcába nevetett a leányának, pedig azt az arcot már a halál fuvallata érte. Kacagott a szenvedéseinken. Most? Mi a véleménye? Mindenről. Nézzen csak oda. Nézzen csak oda. S mi alatt beszélt, ujjával a tenger felé mutatott. Elhaló, gyönge sikoltás reszketett végig a víz fölött. A fuldogló egy végső hatalmas erőfeszítéssel pár pillanatra még felkavarta a fodros hullámokat, de a víz csak hamar elsimult, és utána már meg sem lehetett volna mondani, hogy hol merült alá korai sírjába. Eltelt három esztendő, amikor egy londoni ügyvéd kapuja előtt akit városszerte arról ismertek, hogy mesterségét nem nagyon kényes lelkiismeretességgel gyakorolja, megállt egy magánfogat, és kiszállt belőle egy úr, aki nagyon fontos ügyben négy szem közt óhajtott tanácskozni az ügyvéd úrral, és bár látszott rajta, hogy még nem lehet túl öreg, az arca sápadt volt, törődött, vonásai kemények és keserűek, és az ügyvéd éles látása nélkül is meg lehetett volna állapítani róla az első pillantásra, hogy a betegség meg a szenvedés hagyott ilyen szörnyű nyomokat a külsején, amilyeneket az öregség kétszer annyi esztendő után sem hagy az emberen, mint ahány az idegen vállát nyomta. Egy hivatalos üggyel szeretném önt megbízni, mondta az idegen. Az ügyvéd szolgálat készen meghajolt, és a nagy csomagra pislantott, amely a férfi kezében volt. Látogatója észrevette ezt a pillantást, és így folytatta. Nem mindennapi ügy. Ezeket az írásokat is csak nagy költségárán tudtam megszerezni. Az ügyvéd még kíváncsi pillantást vetett a csomagra, az idegen leoldotta a spárgát, amelyel át volt kötve, és kirakott az ügyvéd elé egy csomó váltót, adós levélmásolatot és egyéb irományt. Ezekre a papírokra, így folytatta az ügyfél, amint látni fogja, az az ember, akinek a neve rajtuk van, már évek óta nagy összegeket vett fel. Közte és az eredeti hitelezők között, akiktől én lassanként a névérték háromszoros, sőt, négyszeres árán magamhoz váltottam ezeket a kötelezvényeket, hallgatólagos megegyezés történt arra nézve, hogy egy bizonyos meghatározott terminusig az adós levelek időről időre mindig megújíthatóak lesznek. Ennek a megállapodásnak azonban sehol írásbeli nyoma nincsen. Az illetőnek az utóbbi időben nagy veszteségei voltak, és ha ezeket a követeléseket egyszerre hajtanánk be rajta, teljesen tönkre menne. A követelések összege sok ezer fontot tesz ki, mondta az ügyvéd az írásokba pillantva. Úgy van, felelte az ügyfél. Tehát mit tegyünk? Kérdezte az ügyvéd. Mit tegyünk? Felelte az ügyfele kitörő indulattal. Vegye igénybe a törvényes eljárás minden eszközét, használjon fel minden fortélyt, amit az ész kitalálhat, és az erőszak foganatosíthat, dolgozzék megengedett és meg nem engedett módszerekkel, törvény szigorát és erejét párosítsa a leleményes törvénycsavarók minden ügyességével. Azt akarom, hogy kínos és lassú halállal pusztuljon el. Tegye tönkre. Foglalja le és üttesse dobra minden ingó és ingatlan birtokát, kergesse ki a házából és a hajlékából, hogy vén napjaira koldulással tengesse az életét, és a börtönben kelljen meghalnia. De a költségek, tisztelt uram, mi lesz az eljárás költségeivel? Kérdezte az ügyvéd, miután első meglepetéséből magához tért. Ha az alperes szegényházba kerül, ki fogja megtéríteni az én költségeimet? Kérjen bármilyen nagy összeget, felelt az idegen, és úgy remegett az izgatottságtól, hogy majdnem kiejtette kezéből a tollat, melyet beszéd közben felvett az asztalról. Bármilyen nagy összeget, és én megadom. Ember, ne féljen attól, hogy sokat talál kérni. Nem fogom sokallani, ha a célom most segít. Az ügyvéd találomra megnevezett egy tekintélyes összeget, amelyet előleg fejében kérne, hogy a pör elvesztése esetére is biztosítsa magát, inkább csak azért, hogy kipuhatolja, meddig hajlandó elmenni az ügyfele, semmint abban a reményben, hogy meg is kapja, amit kért. Az idegen szó nélkül kiállított egy utalványt bankárjához, az egész összegről, és eltávozott. Miután az ügyvéd felvette a pénzt az utalványra, és így meggyőződött arról, hogy teljesen megbízhat különös ügyfelében, komolyan hozzálátott feladatához. Heiling attól fogva, több mint két éven át, egész napokat ott töltött az ügyvéd irodájában, az írományok fölé hajolva, amelyek egyre jobban fölhalmozódtak, és örömtől sugárzó arccal újra meg újra elolvasta a könyörgő leveleket, a halasztási kérelmeket, mert különben az adósnak menthetetlenül tönkre kell mennie, és amely levelek egyre gyakrabban, egyre sűrűbben érkeztek, amint az egyik követelést a másik után perelték. És minden revérre, amely egy kis elnézésért könyörgött, csak egy felelet volt, tessék fizetni. Birtok, ház, bútor, sorban úszott el a sok árverésen, amelyek most egymást érték. És az öregember is börtönbe került volna, ha a rendőrök éberségét ki nem játsza, és meg nem szökik. Heiling engesztelhetetlen gyűlöletét korántsem elégítette ki a sikeres bosszúállás, sőt, mint amíg százszorosan fokozta volna az öregember tönkrejutása. Amikor megtudta, hogy az öreg megszökött, örjöngése nem ismert határt. Dühében a haját tépte, a fogait csikorgatta, és rettentően szitta átkozta azokat, akiknek le kellett volna őt tartóztatniuk. Csak akkor csillapodott le kissé, amikor biztosították róla, hogy a szökevény okvetlenül kézre fog kerülni. Rendőröket küldtek ki minden irányban, minden elképzelhető cselfogást és furfangot felhasználtak, hogy kinyomozzák a szökevény rejtek helyét. De hiába volt minden. Elmúlt egy fél esztendő, és még mindig nem tudtak a nyomáról elni. Végre, egyszer késő éjszaka, Heiling, akiről már hetek óta senki nem hallott semmit, megjelent az ügyvéd lakásán, és beüzent neki, hogy sürgősen beszélni óhajt vele. Még mielőtt az ügyvéd, aki már fentről megismerte Heiling hangját, meghagyhatta volna az inasának, hogy vezesse fel ezt az urat, az már rohant is fel a lépcsőn, és halálsápadtan, lélek szakadva nyitott be az ügyvéd nappali szobájába. Bezárta az ajtót, hogy senki meg ne hallhassa, amit majd beszélnek, egy karszékbe hanyatlott, és csöndesen így szólt. Pszt, végre megtaláltam. Ne mondja, felelt az ügyvéd. Nagyszerű, uram, igazán nagyszerű. A Camden Townban rejtőzködik. Egy nyomorúságos lakásban, mondta Heiling. Talán nem is baj, hogy egy időre elvesztettük őt szem elől, mert nagyon nyomorúságosan tengődött ott azóta, és nagyon szegény. Nagyon szegény. Helyes, felelt az ügyvéd. Ön természetesen holnapra kívánja a letartóztatását. Igen, felelte Heiling. De nem, mégsem. Nem, csak holnap után. Ön nyilván csodálkozik, hogy én magam halogatom a dolgot, tette hozzá hátborzongató mosolyjal, de megfeledkeztem valamiről. Holnap után évfordulót ünnepelhet. Hadd maradjon akkorra. Nagyon helyes, felelte az ügyvéd. Legyen szíves, írja meg az utasítást a törvényszolga részére. Nem, mondta Heiling. Rendelje ide holnap 8 órára a törvényszolgát, és én magam kísérem majd el. Másnap este a kitűzött időben csak ugyan találkoztak, bérkocsiba ültek, s meghagyták a kocsisnak, hogy álljon meg a régi Pankrász utca sarkán, ahol a községi dologház állt. Mire odaértek és kiszálltak, már egészen besötétedett. És miután végigmentek az állatorvos intézettel szemben levő nagy tűzfal mentén, befordultak egy keskeny utcába, amelynek legalábbis akkoriban még Little College Street volt a neve, és abban az időben elég elhagyott hely volt, és a környéken alig lehetett egyebet látni, mint üres telkeket meg árkokat. Heiling jól a szemébe húzta utazósapkáját, beburkolózott köpönyegébe. Az egész utca soron a legszegényebbnek látszó ház előtt egyszerre csak megállt és halkan bekopogtatott. Egy asszony rögtön ajtót nyitott, és úgy köszönt neki, mint aki megismerte. Heiling odasúgta a törvényszolgának, hogy maradjon lent, óvatosan felosont a lépcsőn, benyitott az utcai szoba ajtaján, és hirtelen belépett a szobába. Akit annyi időn át keresett, akit olyan engesztelhetetlen gyűlölettel üldözött, az immár testben, lélekben megtört aggastyán, ott ült a gyalulatlan fenyőfa asztal mellett, amelyen egy nyomorúságos faggyú gyertya égett. Az idegen belépésére fölrezzent, és nagy nehezen talpra állt. Mi az? Már megint mi baj van? Kérdezte az öreg. Miféle új csapás? Mit akar ön itt? Csak egy szót akarok váltani önnel, felelte Heiling. Leült az asztal túlsó végén, levetette köpönyegét, sapkáját, és fölfedte az arcát. Az öreg embernek, mintha egyszerre elállt volna a szava. Hátrahanyatlott a székén, s a kezét összekulcsolva, félelemmel és irtózattal merett a látományra. Ma éppen 6 esztendeje, folytatta Heiling. Ma éppen 6 esztendeje tökéltem el magamat, hogy egy élettel kell megfizetnie a gyermekemért. Leánya kihűlt teste mellett esküdtem meg ősz ember, hogy attól fogva csak is a bosszumnak élek majd. Azóta soha egy pillanatra sem tévesztettem szem elől a célomat. de még ha meg is feledkeztem volna róla. Csak némán tűrő feleségem utolsó fájdalmas pillantására, ártatlan gyermekem kiéhezett arcára kellett volna gondolnom, hogy újra megedződjem a bosszúra. A megtorlás első fejezetére még jól emlékezhet. Ez a mai, az utolsó. Az öreg összeborzadt, két karja tehetetlenül lehanyatlott. Holnap elhagyom Angliát, mondta Hayling pillanatnyi hallgatás után. Még ma este átadom önt az Eleven halálnak, amelyre leányát kárhoztatta. A reménytelen fogságnak. Fölnézett az öreg arcába, és elhallgatott. A gyertyával az arcába világított, aztán szép csendesen letette megint az asztalra, és kiment a szobából. Jó volna, ha fölmenne egy kicsit az öreghez. Így szólt az asszonyhoz, amint kinyitotta a kaput, és intett a törvényszolgának, hogy jöjjön ki vele az utcára. Azt hiszem, hogy rosszul érzi magát. Az asszony bezárta a kaput, sietve felment az emeletre, és ott találta az öreget holtan. Kent egyik legfélreesőbb és legcsöndesebb temetőjében, ahol vadvirágok tarkálnak a fűben, az angol kertek egyik legbájosabb zugában, melynek a környéke is oly szelíd, egyszerű faragott sírkő alatt pihen a fiatal anya és kicsi gyermeke. De poraik nem vegyülhetnek össze az édesapa poraival. Mert az emlékezetes éjszaka óta, az ügyvéd, soha többé hírt sem hallott különös ügyfeléről. Miután az öreg befejezte elbeszélését, odalépett a sarokban álló fogashoz, levette a kalapját és a kabátját, nagy nyugalommal felöltözött, és szó nélkül lassú léptekkel eltávozott. Mint hogy a berakott ingombos úr mélyen aludt, a társaság javarésze pedig roppant nagy buzgalommal arra a különös mesterségre adta magát, hogy olvasztott fagyút csepegtessen a pálinkás poharakba, Pickwick úr észrevétlenül távozhatott, és miután kifizette a saját és a Weller úr fogyasztását, az utóbbi társaságában csak hamar kilépett a sarkafogadó kapuján.